Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismertette az új tanévkezdési támogatás szabályait, részleteit a miniszterelnök. Magyar Péter elmondása szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz. Ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben részvevő fiatalok, valamint a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyerekek, és minden olyan gyerek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik. Az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, a második 50 000-et pedig novemberben utalvány formájában, amelyet szintúgy a gyerekek iskoláztatására lehet felhasználni. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Magyar Péter javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a kormányfő. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok irányításáért felelős miniszter, azaz a mindenkori belügyminiszter, jelenleg Pósai Gábor előterjesztésére a miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Ő 2024. április 15-től vezette a központot, előtte a polgári elhárítás, az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője volt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta, és tegnap megjelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta el az Országgyűlés. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja a korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A vendéglátásban dolgozó kérése ellenére életbe lépett az egyszer használatos műanyag és papír poharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. A polgármester felszólította a Semcorp kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatflottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, két áramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Az uniós versenyképesség megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek a most kezdődött szlovák V4 elnökség. Robert Fico kormányfő emellett az unió új költségvetése területén kialakítandó közös álláspontot, valamint az EU bővítési politikáját jelölte meg a visegrádi csoport fő feladatainak. Vádat emelt az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhéj Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen a Német Szövetségi Ügyészség. A főügyész a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető, a gyanúsított ártatlannak vallja magát. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Látom, hogy fel kell a nap, érzem, a szél simogat, az élet sok örömöt ad, a nagy csoda mégis te vagy. Annyi mindent mondanék, a szavak mégsem jönnek még, minden szónál többet ér, ha tárt karokkal lépsz felé. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén. Ami élünk, nem leszel egyedül, nagyon szeretünk, anya és én. Nézem, ahogy elalszol, észeliden átkarol, így ringat el lágy ölén, szép álmod őrzöm, ne félj. S egyszer, ha felébredünk, sírunk vagy jót nevetünk, mindegy, mert kézben a kéz, s tudom, hogy boldogan él. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén. Amíg élünk, nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén. Amíg élünk, nem leszel egyedül, nagyon szeretünk, anya és én. Ugye szólsz, ha valami fáj, s a gyógypuszi nem hat már. Te csak menj, ha menni muszáj, az otthon akkor is vár. Az otthon akkor is vár. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén. Amíg élünk, nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén. Amíg élünk, nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Nem vagy egyedül, nagyon szeretünk, anya és én.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Kevés olyan család akad a magyar történelemben, amelynek neve annyira összefonódott volna az ország politikai, gazdasági és kulturális életével, mint az Eszterházyaké. A több évszázadon át meghatározó szerepet betöltő főúri dinasztia tagjai nem csak jelentős birtokokkal és hatalommal rendelkeztek, hanem mecénásként, közéleti szereplőként és a magyar kultúra támogatóiként is maradandó nyomot hagytak a történelemben. A 20. század azonban olyan kihívások elé állította az arisztokráciát, amelyek gyökeresen megváltoztatták addigi világukat. Hogyan élte meg az Esterházy család az első világháborút követő társadalmi és politikai átalakulásokat? Milyen veszteségeket és megpróbáltatásokat hozott számukra a II. Világháború, majd a kommunista diktatúra időszaka? Miként alakult a család sorsa, a birtokok elvesztése, az üldöztetések és a kényszerű alkalmazkodás éveiben? Nos, ezekre a kérdésekre keresi a választ dr. Varga Kálmán történész az Esterházy hercegek a 20. században című előadásában. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem tittelesték sorozatának részeként elhangzott előadás nem csak egy család történetét mutatja be, hanem egy eltűnő társadalmi réteg a magyar arisztokrácia sorsán keresztül a 20. századi magyar történelem fordulópontjait is megvilágítja. A következő percekben ennek az izgalmas és tanúságos történelmi utazásnak a legfontosabb állomásait idézzük. Dr. Varga Kálmán történészt hallják.
Mi az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Esterházy palota, a Fertődi kastély kifosztva, leégve, elpusztulva. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Esterházy birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon. És hát ahogy közeledik ugye a kékcédulás választás, tehát amikor Rákossyék azért erőszakkal átveszik a hatalmat, hát egyre több olyan arisztokrácia ellenes, ugye a régi feudális uralkodó osztály ellenes propaganda jelenik meg az országban, aminek egyik első számú, vagy nem is, hát első számú célpontjai éppen a Esterházyak, mint az emblematikus arisztokráciának, vagy az arisztokráciának az emblematikus képviselője, ugye felosztott föld, Esterházy birtok, Tilosút, tehát elindul ez a fajta kommunizálás ebben az időszakban. Odáig, hogy Esterházy Pált, aki nem akar elmenni, tehát az utolsó pillanatban, mikor már mindenki kimegy és szólnak neki, hogy hagyj el az országot, mert ennek nem lesz jó vég, és nem megy el, hogy ezt naívságból teszi, hogy ő nem követett el bűnt a haza ellen, vagy tudatosan, ezt nehéz ma már megítélni, lényeg, hogy marad, és épp ezért nem is kerüli el változást. Ugye 48-ban Mindszenty ellen indul per, hát akkor szinte folyamatosak és állandósulnak ezek a fajta koncepciós perek, és hát Esterházyt is harmad vagy ötödrendű vádlottként belekeverik ebbe a Mindszenty féle perbe. Egészen konkrét indok, vagy amit lehet olvasni, és a lényeg, hogy valutával való üzérkedés, ez volt a cím szó, tehát 48-ban letartóztatják, és először Pesten, itt a Markó utcában, aztán a Váci börtönbe kerül, 8 éven keresztül ott raboskodik. Esterházy Melindának, aki idegösszeomlást kap egyébként, nem engedik éveken át, hogy meglátogassa Esterházy Pált. Nem tud róla, hogy éle, hal-e. És valahogy miután picit kilábal ebből az összeomlásból, a szüleivel él, és hát ő is csinál mindent, amit lehet, alkalmi munkákat, egyebeket, és nem tudja, és időnként elmegy, tehát kitart ennek ellenére, hogy nem tudja, hogy éle vagy hal-e. Azért ez egy fontos dolog. Eljön 1956, ugye forradalom. Van, 53-ban Sztálin meghal, ugye egy fokozatos puhulás lesz jellemző a magyar társadalomra is. Kiszabadítják Mindszentyt, és ennek a kiszabadításnak a részeként vagy tagjaként szabadul ki Esterházy Pál is, akiért eljönnek Ausztriából a volt emberei, tehát ugye az ottani birtokoknak a tisztségei autóval beültetik Melinda mellé, és kiviszik innen az országba. Tehát ők még ki tudnak csusszanni a határon, Ausztriába. Eszterházy Pál soha nem beszélt a börtön éveiről, tehát még a feleségének sem. Tehát bármit olvas az ember, ilyen visszaemlékezést, vagy van levelet, vagy bármi ilyesmit, soha nem beszél róla. Egy biztos, hogy megüti a dolog. Tehát annyira megviseli, hát 8 esztendő. És képzeljen, nem is tudom, el lehet-e képzelni ezt. Ugye mikor kiszabadul, 56, ugye 55 éves, gyerekről már szó nincs. Nem lehet utódja. Ezt se tudjuk pontosan, hogy lehetett volna vagy nem. Lényeg az, hogy nem születik utód, és ez soha, legalábbis amit ismer az ember forrásanyagot ez alapján, soha a felesége, Otrubai Melinda nem veti a szemére, elfogadja. Tehát annyira erős a kettejük közötti szerelem, szeretet, tisztelet, hogy ez föl se merül soha. Miközben azért ez azt jelenti, hogy az Eszterházy ágnak ez egy fontos buktatója lehet, hogyha nincs utód. Lényeg az, hogy Ausztriába él, aztán átköltözik Svájcba, ott élnek, valahogy fölépül ebből a szörnyű állapotból, a herceg gazdálkodik, éli az életét, és hát szerencsére Ausztriába is ugye kivonulnak a szovjetek 1955-ben, tehát a birtokok nem kis húzavona után végül is magánkézbe kerülnek, pontosabban visszakerülnek a család tulajdonába, pontosabban az ő tulajdonába. Magyarországon viszont mindent elvesznek, ugye, tehát megmarad az ausztriai vagyon, és hát csöndesen eléldegélnek, közkedvelt, csöndes arisztokrataként vonult be a kintiek emlékezetébe, akire mindig lehetett számítani, sok könyvet vásárolt, egy antikvárius így emlékezik rá. Mások, hogyha bárkinek szüksége volt valamire, akkor bekopoghatott, kapott pénzt, kapott valamit, elintézett neki Eszterházy. Tehát egy nagyon, mint ugye a László öccse esetében is egy nagyon jó lelkű segítőkész emberként maradt meg az emlékezetben. Ugyanakkor hirtelen haragú volt, ahogy leírják, valószínűleg a börtönéveknek köszönhetően. Tehát könnyen kicsattant, könnyen odaszólt, nem lehetett egy könnyű ember, az kétségtelen. Ami azért is fontos, mert ugye 56 évesen hagyta el az országot, és 60-as években már 60 fölött volt, 70 fele. Kellett gondolkodni arról, hogy mi lesz ő utána. Ez egy nagy kérdés, ez kötelesség. Család fejének ez ebben a közegben kötelesség. És ki jöhetett szóba, ugye, ha az első szülött fiú, ne adj Isten, nem alkalmas az utódlásra, a hercegi cím és a majorátus vezetésének az utódlására, akkor a másodszülött jön szóba. Ugye erre számos példa van a magyar történelemben is. Ha az sem, akkor a harmadszülött. Tehát van egy ilyen fajta rangsor. Ugye ha neki nem lehet gyermeke, akkor kijöhet szóba ugye az öccse László, aki hát ugye 1-2 év van közöttük, tehát viszont túl öreg volt már ebben a korban is. És hát neki ugyan volt egy fia, azt is Miklósnak hívták, egyetlen fia volt, és még néhány leány, de az a fiú viszont egy autóbalesetben 1958-ban valahol Belgiumban, vagy nem is tudom, Hollandiában elhunyt. Ugye László öccsének szintén fiú utód nélkül maradván, hát a vonal folytatására nem sok esélye maradhatott, mert ő nem akarta vállalni. Tehát ő ezt tisztán elmondta még, legalábbis a visszaemlékezések szerint a 70-es években Pálnak. Ugye itt volt a harmadik fiú, aki meghalt 1944-ben a fronton, de hát neki volt egy fia, Antal, aki 1936-ban született, és még élt. Tehát ő lehetett volna a család törvényei, meg az örökösödési rendje alapján az örökös, aki viszi tovább. ahhoz, hogy Eszterházy Pálnak egy döntését megértsük, egy picit bele kell mennünk itt Antalnak, tehát a papírforma szerinti örökösnek az életébe. Ugye az ő édesapja, az Antal, aki elesett a második világháborúba, legalábbis a halotti nyilvántartások szerint már fegyvertelenül menekült a többiekkel, mikor az oroszok lelőtték őket. Tehát ezt lehetett tudni róla. A Kerepesi temetőben még meg is van az a faragott kő, ami a nyughelyét jelöli. Ugye neki a felesége volt Aponyi grófné, akiről szintén esett, és ugye itt volt az Antal. De az ő történetük is egy érdekes. Ugye apa nélkül marad Antal, ő egyedüli a fiú, és nincs testvére. Aponyi grófnő pedig miután a férje elesik a fronton, és ugye jön a háború vége, emigrál. Tehát a többi arisztokratához hasonlóan ő is emigrál a gyerekkel, Antallal, aki akkor ugye mennyi 10 éves forma lehetett 46-ban. Sok mindent meg lehet érteni, azt is, hogy Aponyi grófni teljesen, tehát ott marad a gyerekkel minden pénz, vagyon és egyéb nélkül, valahol Nyugat-Európában. Kétszer is megházasodik egy év alatt, és válik el. Tehát ne irigyeljük ezt a helyzetet, meg ne is ítéljük el talán őt. Próbált valami stabil egzisztenciát teremteni, nem jött be. Próbált valamilyen üzletasszonyi pályát, nem tudjuk pontosan, de valószínűleg nem igazán sikeres. Nem volt sikeres ezen a pályán. Viszont az emigrált családok közül, ugye az arisztokratáknál, és tehát elsőbb a grófi ágaknál, akik kikerültek, és némi vagyont is magukkal bírtak vinni, gondjaikba veszik a fiút, Antalt, és beiratják, tehát iskoláztatják, rendesen egyetemet is végez Párizsban, és hát ugye ott éli a gondtalan, már idézőjelben mondom, arisztokrata fiataloknak az életét. Végül is mindenhol valamilyen rokon van, valamilyen nagybácsi, nagynéni, és nem tudom mi. Tehát hála Istennek nincs azzal gond, hogy a gyerek megkapja a megfelelő nevelést, és még előtte legyen bizonyos karrier lehetősége is. Lényeg az, hogy miután ugye Antal iskolát végez, egyetemet végez, ilyen menedzserféle diplomát szerez magának, ide jut, ilyen bankoknál dolgozik, nem kis részben a név ugye adja tekintét, akkor tudom én, autó kirendeltségeknek a vezetője, tehát ilyen az üzleti világban mozog, de nem igazán ver gyökeret sehol, tehát meglehetősen gyakran változtatja a munkahelyét. És 1986-ban házasodik meg, miután született egy törvénytelen leánya Párizsban, amit megszédült a gyerek, és akkor valami történt, és született egy házasságon kívüli leánya, és amikor ugye ezt a Ursula Königet feleségül vette, akkor született egy fiúk, Pál Antal, aki ma is ugye 1986-ban születik, tehát még ma is egy fiatal ember. Szó esett ugye Antalnak az apjáról, ugye, aki szintén Antal, az Eszterházyak nem mindenki Pál vagy Antal, néha Miklós. Tehát tudom, hogy elég nehéz eligazodni, de van ugye az az Antal, az édesapja ennek a mai élőnek, aki katonaként elesett. Na most az Antal, az egy olyan klasszikus arisztokrata fickó volt, aki mögött ott állt a pénz, a vagyon, a birtokra, nem tudom micsoda, és éli világát. Autóversenyzés, lovas, szerencsejátékok, nem? Tehát egy ilyen habókos, nagy nőknek általában tetszik, egy ilyen nagyvonalú, nagyvilági életet élő fickó volt. Pál, tehát a regnáló herceg nem szerette az öccsét emiatt, felelőtlennek tartotta. Olyannak, akire nem lehet komoly dolgot bízni, aki képtelen az alázatra. Tehát nem volt jó közöttük a viszony. Na most a fiú, tehát ennek a fia, ez a mai élő hasonló mentalitású ember volt, és ezért nem szerette Pál Antal, és nem akarta, hogy ő örökölje tovább, vagy ő vigye tovább a hercegi címet. Eszterházy Antal, tehát a ma élő Antal, ugye, be is számol, van egy életrajzi könyv, be is számol erről, hogy őt utálta a herceg, tehát Pál. Évente egyszer találkoztak, volt egy protokolláris fél óra, utána ágya, vigye, menjen. Ez. Természetesen gondoskodott róla Pál, hiszen kapott apanást, mai napig egyébként kapja, tehát megélhet egy magas nívón, de féltette tőle, tehát azt az Eszterházy örökséget, ami még megmaradt. Ugye Magyarországon már semmi nem volt, csak Ausztriában. Ugye, hogy ez az örökség, ez szétforgácsolódik, széthordják, ezt meg is fogalmazta bizonyos emlék irataiban, meg bizonyos interjúkban, korabeli interjúkban Pál, tehát ő nem csinált ebből titkot, hogy ő egységbe akarja tartani mindazt, ami megmaradt ebből a gazdag Eszterházy örökségből, és ez csak olyan módszere és csak olyan vezetője lehet a jövőben, aki ezt garantálja. Mert ugye azért, amikor képzeljék el, hogy kiözönlik egy csomó Eszterházy ilyen-olyan unokatestvér, meg nagybácsi, akkor megpróbálnak ám szerezni maguknak a mai napig. És az egyik érintetlen terület még ma is az Eszterházy ausztriai birtok, mint egy 40 ezer hektáros terület, és minden, ami rajta van. Ma is van-e körül zűrzavar, ekkor is volt természetesen. De hát, hogy fussunk egy picit időben, Eszterházy Pál, aki nem szereti ugye Eszterházy Antalt, és kerekperesz megmondja neki, hogy nem fogja ő számára átadni ezt a fajta örökséget, tehát nem lehet ő a folyamatosan regnáló herceg. 1989-ben meghal, tehát elhúny. Most tudni kell, hogy, és ez egy történelmi fordulat, hogy Ausztriában a 60-as években hoznak egy törvényt, amivel megszüntetik ezeket a régi feudális hitbizományi jellegű birtokokat. Minden ilyen korábban hitbizománynak, tehát elidegeníthetetlennek minősített, mert ott is volt ilyen törvény, birtok vagy vagyon, az aktuális vagy éppen regnáló családfő személyes tulajdonába megy át. Ez azért fontos, mert eszerint a rendelkezés fölötte már nem a családi törvények által meghatározott, hogy automatikusan mondjuk át kell adni a vér szerinti örökösnek mindent, hanem egy személyi döntést igényel. És ugye ettől fél valójában Pál, hogyha ő átadja ezt, akkor az az Eszterházy Antal, aki a világban sehol nem vert gyökeret, és általában arról szólt az élete, hogy itt ilyen buli volt, ott olyan buli volt, meg ez volt, meg az volt, hogy az nem egészen érett arra, hogy egy ilyenfajta örökséget egyben tudjon tartani. Magyarul félt attól, hogy föléli, vagy egy jó részét föléli, tehát nem őt jelölte végrendeletében örökösnek, és ezt megtehette a törvények alapján. Megjelölte a feleségét örökösnek, Eszterházy Melindát, ugye, mert akkor már fölvette a családi nevet, Otrubai Melinda. Na, ne tudják meg, milyen családi fölháborodás volt, már az unokatestvéri ágaknál is, hát mintegy 100 Eszterházy él ma is egyébként Európa országaiban. Óriási felháborodás volt, és hát a legelsőként Antal volt az, aki, ugye, akinek át kellett volna venni a dolgot. Eszterházy Melinda visszaemlékezése alapján azt mondhatjuk, és nem hiszem, hogy érdemes kételkedni bennem, az idő őt igazolta, hogy mielőtt Pál eltávozott az árnyékvilágból, azt mondta neki, hogy találj egy olyan formát a birtokok, a vagyon kezelésére, amely stabilá teszi azt, és nem engedi, hogy a családban, vagy bárki egyébként, aki hozzá akar nyúlni, ezek közül, tehát kvázi hozzon vissza egy olyan formát, mint a hitbizomány volt, ami elidegeníthetetlenné teszi ezt az Eszterházy vagyont. Mondhatjuk azt, hogy Melinda asszonynak, aki ugye a 89-ben elhunyt ura után teljes értékű örökösként mindennel rendelkezett. Szerencséje volt, mert 92-ben, aztán 3-ban lépett érvénybe, Ausztriába hoztak egy olyan alapítványi törvényt, ami kvázi erre a hitbizományi formára rímelt, és Eszterházy Melindának valóban törvényi jogi lehetősége nyílott arra, hogy ezt az Eszterházy vagyont, ezt ilyenfajta alapítványokba szervezze át. 4 alapítvány jött létre, de most ez pillanatnyilag nem érdekes. Néhány év alatt, ugye lebonyolítva ezt a lehetősen nehézkes jogi tortúrát, a teljes Eszterházy vagyon Ausztriában ezekhez az alapítványokhoz vándorolt, magyarul még Melinda asszonynak is az egyszemélyes, hát hogy mondjam, öröksége vagy örökösödése megszűnt magyarul, és ezeknek az alapítványoknak, amelyeket tehát az osztrák törvények betonoztak be, létrejöttek különböző úgynevezett menedzsmentjei vagy vezetői csoportjai, és ekkor hívta ő mert ugye ez Kismartonban zajlott le, Kismartonban volt a központ, hívta az ő unoka öccsét, Otrubai Istvánt ennek az élére. Ma is ő van, de majd erről még lesz szó. Melinda asszony egyébként, mondjuk egyszerűen, képes volt fölnőni ehhez a feladathoz. Tehát azok a bírálói vagy kritikusai Pálnak és neki, akik arra beszélnek, hogy szalonképtelen házasság, és ezért morganikus, meg nem tudom mi minden, ezek visszakoztak, és egy olyan közszeretetnek örvendő hölgy vált belőle, aki arról híresült, hogy mindenütt segít. Mondok egy példát, amikor létrejött a Fertő Hanság Nemzeti Park. Ugye ez az első magyar-osztrák közös fönntartású nemzeti park, ez egy óriási dolg volt, ez 90-es évek eleje volt, most hirtelen nem tudom évszámot. Ő az Eszterházy birtokoknak azt a részét átadta. És arról ne is beszéljünk, hogy létrehozott itt családi tanácsot, amiben beemelte az Eszterházy Antalt, más eszterháziakat, hogy azért legyenek részesei a vagyon kezelésének, döntési helyzetekbe kerüljenek, hagyd ne soroljam, csak probléma volt belőle, de egyébként képes volt. És a tartománnyal szemben is, ugye mert volt némi feszültség itt a kastélyok meg egyebek miatt, végül is egy rendkívül közszeretetnek körülbelül megbecsült hercegnéként tartották számon, és ugye létrehozta ezt az alapítványi konstrukciót, aminek az összes Eszterházy tulajdon ugye a vagyonát képezte, hát hogy mi volt ez fontosabb, a kismartoni kastély a teljes felszerelésével, meg műkincseivel és egyébvel, ugye a fraknói vár, menjen el kell oda, mert megéri, Margit bányai kőfejtő, ugye a levéltárak, a szőlészet, a borászat, erdőgazdaságok, ezek mind bekerültek a, mondom, 4 alapítvány jött létre, 4 önálló gazdaság, és ez volt az a lépés, ami megalapozta, és ezt énekelt az Otrubai Istvánnak a tudása és a menedzsment fölkészültsége, hogy egy modern tőkés gazdasággá alakult át az Eszterházy birtokrendszer. Ez nem ritka egyébként Európában. Tehát más nemzetek arisztokráciájában. Ma is egy tőkés gazdálkodó, nyereséges, majd lesz erről szó, szerkezetről van szó, amely a nyerességét visszafordítja az Eszterházy örökség, a kulturális örökség megtartásába. Ezért van az, hogyha kimennek, akkor rendben van téve a kastély, rendben van téve a fraknói vár, és hagyd ne soroljam, folyamatosan dolgoznak ezen.
Thank you.
Nem olyan régen, 2014-ben Otruvei Melinda is meghalt. Ő is magas kort ért meg, már teljesen visszavonult, tehát az alapítványok menedzsmentjét már nem irányította, hanem lényegében Otruvei István vette át ezt a fajta irányítói feladatot, de azt hangsúlyozni kell, hogy ő alkalmazott, de nem tulajdonos, alkalmazott, tehát ennek az alapítványi szerkezetnek az alkalmazottja. És eljutottunk az utóbbi években oda, hogy ott van Ausztriában egy hatalmas Esterházy vagyon, egy élő lélegző üzleti vállalkozás, és egy nagyon széles skálájú, izgalmas kultúra és örökség, és anélkül él és mozog mindez, hogy egy Esterházy benne lenne. Idáig jutottunk. Nagyon fontos, hogy és ez az alapítványoknak az alapító kirataiban is, tehát küldetésként megfogalmazottan jelenik meg, hogy ugye ezek az üzleti vállalkozások, ezek nem oszthatók föl, hogy ne mondjam, hanem a nyereségüket nyilván az alkalmazottak vagy a dolgozók kifizetése után vissza kell forgatni. És épp ezért az Esterházy alapítványok, hát mondjuk így egyszerűen, hogy az Esterházy Stiftung, tehát megpróbálja folytatni azt a hagyományt, amely az Esterházy örökségből adódik. Tehát például a művészeti mecenatúrát. Talán emlékeznek, a Szép Művészeti Múzeumban volt korábban, most, hogy a felújítás volt a Nemzetiben, mindig egy nagy kiállítás, ösztöndíjakat ad magyar képzőművészek számára az alapítvány például. Vagy ugye említettem a Nemzeti Parknak a területét, átadta még Melinda asszony idején. Vagy föltárja azokat a rejtett értékeket, amelyek még ma is a fraknói várnak a ismeretlen termeiben. Naponta kerülnek elő dolgok. Ugye említettem az országzászlót, de másokat is lehetne mondani. Tehát megpróbálja ezt az örökséget, amellett, hogy a kastélyok megtekinthetők, ilyen kulturális esemény van, olyan opera, Margit Bányai kőfejtőben, ugye Kismarton dísztermében koncertévadok. Tehát mindezt visszaforgatja és élővé teszi, és folytatja. Tulajdonképpen ezt az Esterházy örökséget korszerű módon viszi tovább. Hát ez egy pár évvel ezelőtti üzleti kimutatás, ami azt mutatja, hogy a különböző gazdálkodási ágakból, vagy bevételekből, területekből milyen bevételek származnak. Nézzük meg, de erdő, mező és természet, 27,7 millió euró bevétele van az alapítványnak. Kultúra és marketing csak 2,2. Borászat van, ugye ingatlanok, szóval bazalt bánya. Tehát ilyeneket működtet az alapítvány, és hát ugye tehát ezt teszi ki nyilván a legnagyobbat, és aztán forgatja. Olyan 1,5 milliárd euró a nyeresége egy évben. Most a legfrissebbeket még nem ismerem, tehát az nem kevés pénz, és abból aztán ugye vissza lehet forgatni az épületekre. Esterházy Antalnak a fia, az, akit mutattam, hogy 1986-ban született, ugye, tehát 31 néhány éves fiatal ember. Pál Antal Oxfordban tanult, nemzetközi jogász diplomát szerzett, ma is kint él. Volt egy rövid idő, amikor megpróbált Magyarországra jönni, elkezdett magyarul is tanulni, azt abba hagyta. Otrubai Melinda a 90-es években őróla is gondoskodott, és Édesheimnél, ez ugye Bajorországban volt, egy Esterházy birtoktest, azt adta át, hogy az ő tanulmányait és majd életét ugye szolgálja, az egy birtok, az szintén egy korszerű gazdaság egyébként. Tehát őróla is gondoskodtak, hogy ne legyen problémája a jövőben, de Pál Antalt igazából már nem érdekli ez az egész hercegi valami. Tehát ő már egy modern ember, és ez ugye azért ez egy fontos dolog, hogy az ő apja, tehát az Antal, akit most én egy kicsit eláztattam, aki az utolsó, aki magyarul tud. Tehát ugye ő neki nem valószínű, hogy lesz szerepe a jövőben, meg egyáltalán ez az egész hercegi mentalitás, vagy nem tudom én, újra teret kaphat, de ő már végképp nem magyar. Tehát már egy csöppet sem az. Szemünk előtt zajlik le egy magyar arisztokrati családnak az elmúlása, mint magyar főnemes természetesen. És hát ő az, aki már teljesen, tehát nem is fogunk tudni róla valószínűleg, nem is fogunk hallani semmit. Róla éli világát, nem a nevéből fog megélni, korszerű 20. századi ember. Érdemes elmenni Ausztriába ezekre a helyszínekre, mert csoda dolgokat lehet látni, és ahogy mondtam, az Esztenáziaknak nem csak egy személyes történelmük van, hanem szinte minden mozdulatuk összefügg a magyar történelemmel, úgyhogy aki elmegy Kismartonba, Fraknóra, akkor az igazából a magyar történelemmel találkozik, és egyre gazdagabb módon, egyre inkább bemutatva ezeket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai műsorunk, amelyben az Eszterházi hercegek 20. századi sorsát idéztük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. Az előadásban többször említett Eszterházy Antal herceg 2025. szeptember 22-én 88 éves korában hunyt el, temetését 2025. október 5-én tartották Fertődön. Fia, az 1986-ban született Eszterházy Pál Antal jelenleg a hercegi ág feje. Eszterházy Pál Antal hercegnek jelenleg egy gyermeke van, a 2023-ban született Miklós. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül az elmúlt egy órában egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezeteit árultak elénk. Én köszönöm figyelmüket mára, további kellemes rádiózást kívánok, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi. Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs.